Jóistenünk, meg szeretnénk szólítani ezen a délutánon is. Köszönjük a kegyelmi órát, a kegyelmi napot. Köszönjük, hogy van türelmet foglalkozni velünk. Köszönjük, hogy itt vagy. Várunk arra, hogy add igédet szívünkbe, add megértésünkre, és hadd tudjunk téged dicsőíteni, és elfogadni a tégedet, még ha fedd is, ha int is. Szeretnünk, Jóistenünk, megjobbítani a mi utainkat, hogy kedvességben járjunk te előtted. Kérünk, hallgass meg, és így áld meg minden szolgálatod ezen a délutánon is. Amen.
Amen.
Testvéreim, Isten igét az Ezékiel próféta könyvének harmadik részéből fogjuk olvasni, a 15-től 21-ig terjedő ige szakaszból. És eljuték Télabibba a foglyokhoz, akik lakoznak vala a Kébár folyó mellett, és leülék ők is ott ülvén, és ott ülék 7 nap némán ő közöttük. És lőn 7 nap múlva az Úr szava hozzám mondván, embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondod a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. És ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást, ő meg fog halni. Ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg, és elfelejtetnek igazságai, amelyeket cselekedett, de vérét a te kezedből kívánom meg. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé, élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon Isten házába. Tartsuk nagy kiváltságnak, hogy együtt lehetünk, és ilyen jó körülmények között szolgálhatjuk az Urat. Isten itt van, jelen van, ahogy megígérte, és meg akar szólítani bennünket. Szót akar érteni velünk. Legyünk nyitottak, és imádkozzunk azért, hogy a Jóisten dicsőjön meg közöttünk, és mi értsük meg az ő akaratát. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután kis győző testvér fog szolgálni.
Amikor énekeltük, úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen jó és milyen szép dolog, amikor együtt vagyunk, fiatalabbak és idősebbek, és együtt megtaláljuk a dicsőítést, és együtt tudjuk magasztalni a mi jó atyánkat. Nem minden gyülekezetben van ez így. Az Úr tartson meg ebbe a szokásban, és hadd legyünk az ő hűséges szolgái. És hadd végezzük ezt, amit ránk bízott, itt a gyülekezetben is, együtt, fiatalabbak, idősebbek. Fiatalabbak ugye tele vannak élet erővel, kedvel, az idősebbeknek, akiknek már fehérlik a hajuk, van bölcsességük, van tapasztalatuk, és aztán ha egyik ötvözi a másikat, akkor csodálatosan halad Isten népe ezen az úton, keskeny úton. Segítsen meg mindannyiunkat, hogy ezen az úton járjunk. A cím a felolvasott igénynek az, hogy őrállói szolgálat. Vagy pedig azt is lehetett volna adni, hogy a felelősségteljes lelki élet. Vagy más címet is választhattunk volna magunknak. De a lényeg az, hogy betöltöm-e hivatásomat, ott vagyok-e, ahol az Úr szeretne látni. Végzem azt, amit rám bízott, vagy pedig mindettől távol vagyok, és nem igazán érdekel az, hogy mi történik a gyülekezetben, talán meg akarnak bízni valamivel, az sem igazán érdekel. Hát én kívánnám azt, hogy értsük meg mindannyian ezen a délutánon az ő szavát, az Úr szavát. Egyszer, amikor szóltam az egyik munkatársamnak, a Bódi bácsinak, a kenyérgyárban volt még villanyszerelő kollega a 80-as évek vége fele, keveset jött dolgozni. Beteges volt. Egy hónapig jött, háromig nem jött. A szívével baj volt. És aztán, amikor visszajött újból egy hosszabb idő után, azt mondta, beszélgettünk, és aztán Isten szeretetéről volt szó. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek ebből a szeretetből, aki így szeret engem, hogy szívbeteg vagyok. Mondom, Bódi bácsi, nem csak ebből áll, hogy van egy betegségem, és ennyi Istennek a szeretete, tovább kell nézni, hogy mit készített az őt szeretőknek. És ha megtér hozzá, akkor mi vár rá? Ha nem, akkor a kárhozat és a pokol. Köszönöm szépen, ő ebből a szeretetből nem tér. Aztán sajnos egy rövid időn belül ilyen lelki állapotban meghalt. A ránk bízott munkát el tudjuk-e végezni? Nem volt valami kecsegtető hely, ahova a Jóisten küldte Ezékielt. Ha visszanézünk az előbbi versekben, a harmadik résznek, vagy pedig a második részbe, akkor láthatjuk azt, hogy Izrael népe részletesen le van írva, hogy milyen állapotban volt. Én feljegyeztem egy néhány dolgot, és el szeretném mondani. Szót fogadatlan volt. Ugye az olyan gyerekre, amíg szót fogadatlan, azt mondjuk, hogy makacs is. És aztán engedetlen, pártos ház a károli fordítás szerint. Akaratos, rossz értelemben. Ha akaratos vagyok a jóra, és kitűzöm magam elé egy jó dolgot, hogy véghez viszem, az egy nagyon jó, helyes dolog. De akaratos volt a rosszban. Kemény nyakú, kemény fejű nemzet. Konok. Megáltalkodott szívű. Milyen gazdag a magyar nyelv, ilyen sokféleképpen le tud írni egy állapotot. Tehát ilyen állapotban volt Izrael népe, és ilyen kőzekbe küldte az Úr Ezékiel prófétát. Drasztikus volt a helyzet, de Ezékiel vállalta. Nem mondta azt, hogy nem megyek, hanem vállalt ezt a küldetést. Valóban küldetés volt. Sokan mondják azt, hogy megyek, mert küldött az Úr. És aztán vagy elköltöznek, vagy ezt csinálják, vagy azt csinálják. És aztán lehet, hogy időkérdése és bebizonyosodott, hogy a maga választottja út volt-e, vagy valóban az Úr küldötte. Ezékiel nem a magasabb fizetés érdekében, vagy a magasabb nyugdíj ellenébe ment, és fogadott szót, engedelmeskedett Istennek, hanem egészen más, pontosan az ellentétese. Olyan helyre vállalkozott, és engedett Istennek, hogy küldje, ahol sok problémával kellett szembenézzen. Egy néhány kérdés is feltevődött bennem, amikor ezeket az igeverseket olvastam, úgy az életbe, az életembe, életünkbe néztem. Vagyok-e olyan állapotban, hogy szólhasson hozzám az Úr igéje? Megszólíthat-e? Mikor volt az utolsó alkalom, amikor megszólított? Most a közelmúltban? Hála érte. Vagy már nagyon kell gondolkozzak azon, hogy mikor is volt az az idő, amikor megszólíthatott az Úr, és küldhetett. A Zsoltárok könyvéből szeretnék 4 igeverset felolvasni. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled, legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor. De te nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. És olyan lelki állapotban vagyunk, hogy süket a fülem, nem hallom az Úr szavát, az Úr felszólító szavát, akkor jöjjek és tárjam ki szívemet. Ő kész megnyitni fülemet, és elindítani a jó úton, a helyes úton. Milyen az életem? Felavathatott-e az Úr az őrállói szolgálatra? Sokan elmondtuk azt, hogy megtértünk, és az Úr gyermekei vagyunk. Igen, és az őr szolgálati a szolgálatot rám bízhatta? Hogy feleljek valakiért? Hogy mondjak meg valakinek valamit? Hogy figyelmeztessem? Hogy ha meg nem tér, akkor a pokolba végződik az útja? Az Úr Jézus szeretetéről tudtam-e beszélni valakinek? Ha még ez nem történt meg, gondolkozzak-e azon, hogy komoly gyermeke vagyok Istennek? Hűséges, szótfogadó gyermeke? Ha nem, lehet, hogy azok táborában vagyok, akikkel fogadják a küldöttet és az őrszolgálók. Tehát lehet, hogy én is azok táborában vagyok, akiket meg kell, hogy dorgáljon az őrálló. És el kell fogadjam a küldötteket, ha jön valaki hozzám, valamilyen igéi meglátással. El kell fogadnom. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád, mondta ezt a gyerek Sámuel. És kész volt mindent meghallani, nem visszamondani, hanem elfogadni, és elindult, és növekedhetett. És csodálatosan nagy dolgokat bízhatott rá a Jóisten, a prófétai szolgálatot. Világos előttem küldetésem iránya, őrállói helyem. Egy-két éve, vagy több éve talán megtértem, de még lehet, hogy bizonytalan vagyok abban, hogy valóban hol is akar engem látni a Jóisten. Kivel is akarja, hogy beszéljek. Egy másik Zsoltár részből szeretnék olvasni, ahol a Zsoltár író leírja, hogy mennyire vágyja meg ismerni az ő útját. A 25-ös Zsoltárból egy néhány verset. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy a szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 8-as. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad. És még idézhetnünk sok-sok Zsoltárt, és más ige verseket is. Akik akarják az Úr útját megismerni, azok megtalálhatják. Vagy lehet, hogy panasz van a szívembe, és érvelhető dolgokat elmondhatok, hogy miért nem vállalom, miért nem megyek, miért nem teszem, miért nem mondom, és miért nem hívom fel az embereknek a figyelmét arra, hogy meg kell változzanak. Úgy sem fogadják meg a szómat. Úgy is ez a világ be van állva egy menet, rendbe, és azt folytatja, mi vagyok én, sorolhatnánk, és panaszkodhatnánk az Úrnak. Jerémiás is volt idő, amikor panaszkodott, és az Úr kellett vigasztalja, és meg kellett szólítsa, kellett biztassa. Isten válasza arra az alkalomra, amikor a próféta panaszkodott. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz, nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen érzfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Milyen csodálatos ígéret. Kiváltság az, hogyha az Úr szolgálatába tudtunk állni, és lehetünk az ő szószólója, képviselhetjük őt. Viszont nagy felelősség is. Teszem ezt? Kell, hogy tegyem. Legyen olyan az életem, hogy bízhasson rám a Jóisten ilyen őrállói szolgálatot. Amen. Kérjük szépen az énekkart, és aztán Nagy Kassa Renáta szolgálatát.
Sokféle lett majd közöl, előtte annyit mondanék el, hogy azért olyan kedves számomra ez az ének, mert mindig eszembe juttatja azt, hogy mi is az életemnek az igazi célja. Úgy, mint minden más fiatalnak, nekem is vannak vágyaim, és jó dolog, amikor az embernek teljesül a vágya, de van egy, ami magasabb rendű az összes többinél, és ez az, hogy az életem örömet szerezzen Istennek. És biztos vagyok abban, hogyha egyik sem teljesül, csak ez az egy, már akkor is boldog lehetek. Az utóbbi hónapokban úgy elképzeltem, amikor egy nehézségbe ütköztem, vagy akadályba, hogy Isten figyel. Ő már készíti számomra a szabadulást, de figyeli, hogy mit teszek, mi van a szívemben. Nekem az a vágyam, és azt kívánom mindenkinek, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, akár jobb napokat élünk, akár rosszabbakat, abban a helyzetben, amiben vagyunk, úgy, ahogyan tudjuk, szolgáljunk Istennek. Erről szól az énekem is.
Azért élek, Uram, hogy imádjalak, és mindenkor mindenért téged áldjalak. Azért neked őrzöm a szívem, hogy határodra tehessen. Az a vágyam, az a célom, hogy imádod lehessek, és Köszönöm, és örömet szerezzem.
kérjük most a zenekar szolgálatát, és aztán Kürti Hajnal szolgálatát hallgatjuk meg utána.
A tanítom előtt remekre álltam, és az első vizsgán én lefogtam. A tételt bár kívülről tudtam, de a gyakorlati barizik. Szerettem én azt, ki engem szeretett. Minden jó embert, aki csak lehetett. Az ellenségemet, aki rágalmaz, aki nevet, ad mindenféle gúnyos nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni, nem. És ezt a tételt húztam ki, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem, a megváltom. Nem tudom, mondtam, hiába próbálom. Szeliden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, s ha meg nem tanulod, megbuksz egészen. A szeretet az nehéz tétel, ebben legtöbben buknak el. Mert aki bánt, azt is szeretni kell. És mesterem tovább tanított, külön órákra magára hivatott, szeretetével sokat kihívott, mutatta kezén s lábán a sebeket, hogy mennyit tehet a szeretet, eltűri a kezén a sebeket. Eltűrte a gúnyt, a gyalázatot, tövis koronát, a nehéz bánatot, a dárdaszórást, amit értem kapott. Megrendültem egészen szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. S tanáromtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele ellenségedet. Lehet, hogy ő is szeret. S megtérhet, ha látja a te szereteted. Így tanított, s szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra, a szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt az ellenségem is előre.
Gúnyos megjegyzést kaptam tőle, de én szeretettel feleltem, és szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán átmentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek, magasak és mégsem elérhetetlenek. Mert más tudomány sokat tudhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Amen.
Kérjük a zenekar szolgálatát még egyszer, és aztán most is András testvér kérjük után, a zenekar szolgálata után.
Hiszem, vallom, szentül, és messze harsogom, égjen bár korbácsod nyoma arkomon, legyen sebes a talpam és kezem, ne legyen soha nyugalmam nekem, éhezzek, fázzak, legyek megvetett, ajkamon ott ég, mégis a neved. És sugva mondom, ha hangom se lesz, higgy benne testvér, hogy Isten szeret. Higgy benne, testvér, hogy kínok között, viharos éjjel a lelked fölött, őszi szelekben, zörgő avaron, az ő lelke hív minden kis dalon. Téli éjjel, ha fagyastó a szél, ő vigyáz rád, és ő mondja, ne félj. Ha koporsóra hajtod a fejed, érezd, ő mégis Istened neked, kiben hinned kell a halálban is, és vallani, ő szeret engem is. Lázas fejjel, be ittalan, e vad hideget és az űrzavar, e kétkedést, hogy holnap vaj mi lesz. Nem törnek majd össze a szívek, a lázadást, a kétségbeesést, a magszínű akaró reménykedést, a kapkodást, az el nem érhetőt, a sok bukottat, a sok elveszőt, mondjad nekik, hát ha megmentheted, nézz az égre, hidd, az Isten szeret. Látlak, Uram, a kínok között, amint tűrve hordtad, és elbírtad a kint. Látlak ma is, és tudom biztosan, kit szenvedtetsz, az a szívedben van. Mert akkor büntetsz, amikor szeretsz, csak ott ne hagyjuk, tiszta szívedet. Csak ott lássunk az örvénylő vizen, és mondhassuk bízva, hogy hiszem, látom, hogy ott vagy a habok felett, mert engem, Uram, oly nagyon szeret.
Csináltam még ilyet, hogy nem készülök és kiállok, de mégis valami van a szívemen. Tegnap néztem egy nagyon megható videót, és úgy érzem, hogy muszáj erről beszéljek. Egy keresztény videó volt, és az volt, azt hiszem az a címe, hogy az atyai szeretet. És úgy kezdődött az egész, hogy volt egy kis fiú és az apukája, és ugye vonat, tehát vágány, váltó volt az apukája, úgy vettem le az egészből, nem leszek pont nagyon részletes. És úgy kezdődik a jelenet, hogy mennek az apuka munkahelyére. Az apuka egy olyan helyen dolgozott, ahol tehát nálunk a sorompót engedik, ott a hidakat engedték le, és úgy a gyereket ott hagyta a partnak a szélén, a folyópartnak a szélén játszani, és az apuka pedig bement olajcserét valami gép műszerbe kicserélni, és igen ám, de a gyerek látja, hogy jön a vonat, fele van engedve a híd. Ugye előtte jelzőlámpa volt, piros volt, nem szabadott volna tovább jön a masinista, de nem vette észre. És jött a vonat, és a gyerek ezt észrevette, és elkezdett kiabálni az apukája után. Nem találta az apukája el volt menve, és eszébe jutott, hogy nekem mondott apa valamit, hogy ha felmászok a hídra, akkor ott van egy gomb, amit meghúzok, és akkor leengedődik a híd. Elkezdett felmászni, kereste a gombot. Az apuka már észrevette, hogy jön a vonat, és ment lekapcsolni, vagyis, hogy leengedje a hidat. Ment, de ahogy félrenézett, nem volt ott a gyerek. Elkezdett kiabálni, és eszébe jutott neki is, hogy ott van, és látta, hogy a gyerek mászik be, de beesett abba a lyukba, ahol volt az a kapcsoló. És ugye ott volt a választásnál, hogy most leengedem a hidat, és megmenekül az, nem az ember, tehát akik a vonaton vannak, vagy oda megyek, és kiszedem a gyerekemet. És azok a pillanatok úgy nagyon erősen vannak ábrázolva, hogy nagyon tétovázik, és nagyon dilémában van, és nem tudja, hogy mit csináljon. És végül elszánja magát, és lehúzza a kart, lemegy a híd, és a gyereke oda veszett. És fájdalmas, de nekem még nem gondoltam ebbe bele, hogy Istennek milyen is érzés volt az, amikor odaadta Isten, vagyis a fiát. És igazából nem tudták senki, aki a vonaton van, hogy mi történt. Sikeresen leért a híd, átment a vonat, minden ment tovább. Viszont volt egy lánya vonaton, aki épp keverte a kokain, a drogadagját, és amikor látta, ugye az apa, amikor elment a vonat, ott összetört, és azt mondta a prédikátor, aki a videó alatt beszél, hogy talán így nézhetett ki Isten, és valamennyire próbálták ábrázolni, amikor ő elvesztette az egyetlen fiát. És ez a lány észrevette, és kidobt. Nem tudta, mi történt, de úgy késztetést érzett, hogy eldobja a kokaint a kezéből. Eldobta, és ugye folytatódik a történet, hogy elment a vonat, és az apuka kihozta a fiát, eltemette, ez nincs részletezve. Viszont évek után egy jelenet van ábrázolva az utcán, hogy úgy szemkontaktust teremt ez a két ember, az apa és az a lány, akik látták egymást. És az apa azt látta, hogy egy boldog ember volt, egy boldog lány, gyerekkel a kezébe, ugye következtethetünk, hogy boldog családja van, és a lány is úgy, mintha felismert volna valamit, és az apa csak mosolyogni tudott, csak örülni tudott, nem talált szavakat. Nagyon meghatott ez a videó, és nagyon át tudtam érezni ma is úrvacsorakor azt az igazi szeretet, amit Istentől kaptunk. Én azt kívánom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk ebbe a terembe, érezzük meg ezt az atyai szeretetet. Amen.
Zeneszámot, a 97-est, és utána kérjük Meggyesi testvért, hogy majd szóljon egy néhány szót.
Nagyon szép költemény, nagyon megragadta nekem is a figyelmemet Túrmezei Erzsébettől. Ezt szeretném röviden elolvasni. Védj a kezedbe, csak aki nulla, csak aki semmi, azt tudod áldó kezedbe venni. Szabad ezt látnom, boldogan hinnem, semmi vagyok, és te vagy a minden. Semmi az erőm, semmi a tervem, semmi voltommal a te kezedben ámuló szemem csodákat láthat. Forrás fakadhat, új ének állhat, új erő, súlyos terheket vinnem. Te vagy a Krisztus, te vagy a minden, új hajnal hasad, védj a kezedben, semmi vagyok. Testvérek, egy nagyon jó, én is hallottam a televízióban egy nagyon jó előadást ma Magyarországon az iskola kezdésnél, hogy minden lélek az, ember, az Úr előtt nagyon kedves. És nincsen első, vagy másodrendű, vagy harmadrendű ember, hanem minden egyformán. Ott van a legjelentéktelenebb kismadár, a veréb. Semmi értéke nincsen. És azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy egy pár verebecskét eladnak egy fillérért, és egy sincs azok közül, amíg leesne a szent atyátok tudta nélkül. Nagyon szép ez a dolog, hogy annyira szeret. És azt mondja, hogy nektek még a fejetek hajszálai is tudva vannak Isten előtt. Engem meglepett az a könyvelészet, ami van a mennyben, hogy a fejünknek a hajszálai, én nem ismerem a fejünknek a hajszálait, testvérek sem tudják, és ennek a 7 milliárd embernek, aki él a Földön, azoknak az Úr mindegyiknek külön-külön ismeri, hány szál haja van. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti sok verebecskéknél drágábbak vagytok. Hát ezeket a senkiket, mint én is és a testvérek fel tudja használni az Úr nagy dolgokra. Mostan hallottuk az őrálló feladatát, hát mi ránk is ránk bízta ezt. Adja az Úr, hogy elfogadjuk én is és testvéreim is. Amen.
Jesus, Senhor. az énekkar szolgálatát kérjük. A Biblia úgy mutatja be a gyülekezetet, mint egy harci alakulatot. Különböző feladatok vannak, és a hadvezér, az Úr Jézus, ő irányítja a harci műveleteket, ő adja ki a parancsokat, és jó, hogyha engedelmeskedünk ennek. És a katonától, a tagoktól a vezér elvárja, hogy engedelmeskedjenek. És ezen a délutánon, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus hív bennünket, hogy vállaljunk részt az ő szolgálatába. És ez nem opcionális, hogy hát van kedvem, vagy nincs, hány éves vagyok, milyen tapasztalatom van. Az Úr odaáll a középre, és hív minnyájunkat. Mert a gyülekezet testvéreim az nem csak egy olyan társaság, aki nagyon jól érzi magát együtt, megbarátkoztak, és jó időket töltenek együtt, hanem a gyülekezet harcol a bűn ellen, az ördög ellen, és ilyen szempontból az Úr akarja, hogy szedjük össze sorainkat, és egységben tudjunk előre haladni. Azt is szeretném kiemelni, hogy a Bibliában, de úgy általában a katonaságban úgy van az, hogy minden alakulat gondoskodik arról, hogy az elhullottak, a sebesültek legyenek gondozva, legyenek összegyűjtve, legyenek ápolva, meggyógyulva teljesen, amennyire lehetséges. És így van a gyülekezetben is. Vannak olyanok, akik lemaradtak, akik sebet kaptak, akik elmenekültek, megszöktek, de az Úr azt akarja, hogy mindenki találja meg a helyét. És ilyen szempontból az őrállói szolgálat egy szolgálat a gyülekezetben. És az Úr hív bennünket erre a szolgálatra, és ezzel kapcsolatosan akarok egy néhány gondolatot említeni, szinte csak címszavakban, és az Úr mondjon nekünk többet, és majd amikor imádkozni fogunk, akkor mondjuk el őszintén vágyunkat a Jóistennek. Négy igazságot szeretnék kiemelni az őrállói szolgálattal kapcsolatosan. Az első, ennek a szolgálatnak a meghatározása, hogy mi ez igazából. Úgy látjuk, meg úgy tudjuk, hogy ez egy képviselet. Nem minden katona felment arra a nagy toronyba, hogy mindenki bámulja, hogy hát jön-e az ellenség, vagy nem jön. egy valaki volt a megbízott, egy felelős, de képviselte a többieket. Ez az ember egy nagyon ügyes, rátermett valaki volt, akinek jó volt a látása, aki éber kellett, hogy legyen, és beosztották ugye sorba ezeket az őrállókat arra, hogy ezt tegyék, és ez így van a gyülekezetben is. Adott a Jóisten egyeseket, akik ezt a feladatot különösképpen kell végezzék, természetesen mindenki kell, hogy vigyázzon, és mindenki kell, hogy figyeljen az Úrra, és arra, amit a Jóisten akar mondani. Biztos, hogy az őrállónak a feladata az, hogy figyelmeztessen. Hogy mondja, hogy jön az ellenség. Veszély van. Vigyázat. Ez volt az őrállónak a feladata. És a gyülekezetben is a Jóisten azt akarja, hogy intsük, hogy figyelmeztessük egymást. Vajon tettem-e ezt a feladatot, vagy elfogadtam, ha mások végezték felém ezt a feladatot? Nem lehet azt mondani, hogy én nem teszem, de nem is fogadom ezt a szolgálatot. Ha mások teszik, csinálják másokkal, velem ne foglalkozzanak. Ezt nem lehet így, mi egy alakulat vagyunk, és mindnyájunkra érvényesek ezek a szabályok, amit a Jóisten adott. És lehet, hogy erkölcsi jellegű az intés, bűn dolgával kell, hogy foglalkozzon az őrálló. Lehet, hogy teológiai irányzatú a probléma, tanítani kell bizonyos területről, mert sokszor ezért van elhajlás, és ezért van veszély, mert rossz a felfogás. Nem az íge szerint, hanem a világ szerint, a világ menete és szokása szerint, és nem az Isten igéje szerint. És ezért az őrálló van, amikor kell, hogy tanítsa az Isten igazságait. Vagy éppen nagyon gyakorlati szempont az, amit az őrálló meg kell, hogy mondjon. Hát nagyon, nagyon gyakorlati, hogy hol voltál, testvér. Engem érdekel ez. Mert volt összejövetelünk, és valahogy nem láttalak, hiányoztál. Mi történt? Nagyon gyakorlati tehát, és a... őrállónak ezekben a dolgokban kell, hogy foglalatoskodjon. Ez az őrállói feladat. A másik kérdés, vagy a másik gondolat, hogy ki az, aki kell végezze ezt a feladatot. Vannak olyan gyülekezetek, a mi gyülekezeteink közül, akik választanak intőt. És van egy testvéri óra, és na ki legyen az, aki ezt a feladatot végezze el. Hogy a gyermekekre rászól, hogy figyelmezteti a testvéreket, látogatja őket, megszólítja őket, ha hallott valamit, megkérdezi, és ezeket a feladatokat végzi. Hát csak ő kell végezze ezt a feladatot? Ki lehet az újszövetségi korban az őrálló? Csak egyesek? Csak olyan emberek, akiket különösképpen megválaszt a gyülekezet? A Biblia, az Új Szövetség azt mondja, hogy mindnyájan kell vállaljunk ilyen őrállói szolgálatot. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ha a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiádat. És tudjuk ezt az igét, talán mondtuk is másoknak, most a Jóisten azt kéri, hogy végeztem-e ezt a feladatot. Lehet, hogy elvárom egyesektől. Hát nem látják. Lehet, nem látják. Nem látják. De ha én látom, azt mondja Isten igéje. Ha látod, vagy tudod, mert veled történt, akkor a Jóisten azt mondja, ez a te feladatod. Ó, de nekem nincs tapasztalatom, én nekem nincs ismeretem, én ez, én az. De nem erről van szó, hogy te ki vagy, hanem az, hogy ez a te feladatod. Olyankor te vagy fenn a bástyán, te láttad meg az ellenséget, te láttad meg a bűnt, és kell, hogy figyelmeztessed a többieket. Ilyenkor ez a te feladatod. Természetesen, hogy azoknak is, akik vezető emberek, azoknak, akik különösképpen erre kell, hogy ráálljanak, hogy figyelmeztessék a gyülekezetet, de senki nem vonhatja ki magát ez alól. Mindenki kell, hogy végezze ezt a feladatot. Az Úr adjon be nekünk jó kedvet, szeretetet, bölcsességet, hogy úgy tudjuk tenni ezt a feladatot, ezt a munkát. A harmadik gondolatban, testvérem, az indulatokról szeretnék szólni, mert ez az őrálló, és az új szövetségben is, a gyülekezetben nagyon fontos, hogy milyen lelkülettel végezzük ezt a feladatot. Nem csak úgy kell végezni, hogy legyek már túl rajta. Hát, muszáj. Kell, kötelesség. Nem csak ennyi ez. Ott kell legyen valami mélyebb, valami komolyabb. Ki akarom emelni azt, hogy amikor Ezékiel kapta ezt a feladatot, a 15. versben azt olvastuk, hogy eljutott oda, ahol a foglyok voltak, és leültem, ők is ott ültek. És ott ültem 7 nap némán közöttük. Az őrállói feladat ezzel az identitás tudattal kell végezze ezt a szolgálatot. Nem az, hogy én valahol vagyok jobb állapotban, ők meg foglyok. Ők rossz helyen vannak. Én is közülük való vagyok. Most éppen talán én figyeltem fel, hogy a testvérem bűnt követett el, vagy hibázott, de nem jövök ezzel a fölényes lelkülettel. Ott ülök és tudok sírni velük, aggódok értük, szeretem őket, alázatosan végzem ezt a szolgálatot. Ezt másképp nem lehet csinálni. Ha nem egy poszt ez, nem egy olyan feladat, amit hát kötelességtudóan, szigorúan kell végezzek, hanem azzal a mély szeretettel, aggódással. Valami baj van. És ha más nem vette észre, akkor én igyekszek ezt tenni. Ha nincs ez a lelkület, akkor nagyon sok seb, nagyon sok baj, még nagyobb baj lesz, hogyha nem ezzel a lelkülettel végzi az őrálló az ő feladatát. Ez azt is jelenti, testvéreim, hogy nem csak együttérzéssel és ilyen hozzáállással, hanem ez azt jelenti, hogy éber kell legyen. És persze, hogy az őrálló az éber kell legyen. Arra feladatra, arra pár órára, ami neki volt adva. Ez nem lehet másképp. És ez így van a lelki értelemben is. Hogy tudjak figyelmeztetni másokat, ha én se figyelek? Ha magamra se figyelek? Ezért mondja az Úr Jézus, hogy miért gondolod, hogy előbb a te atyád fia szeméből ki kell venni azt a szálkát? Hát a te szemedben gerenda van. Előbb azt kell rendezni. Előbb te ébredj fel, újulj meg, tisztulj meg. Tehát ezzel a hozzáállással kell végezni ezt. Aztán ott van ez a komoly felelősségtudat is. Azért, ahogy olvastuk, és Isten elmondta Ezékielnek, hát azért élet és halál probléma volt ott. Ez nem csak egy beszéd, na gyere, beszélgessünk egyet jót, rég nem beszéltünk, testvér. Itt nem erről van szó. Hogy nincs mit tegyünk, és akkor hát milyen jó foglalatosság ez, mert végül beszélgetünk. Hát itt élet és halál kérdéséről van szó, mert azt mondja, hogy ha hallgat rád, akkor élni fog lelkileg. És ha hallgat, és te megmondtad, akkor te fogsz élni, és felszabadulsz a teher alól, mert élet és halál kérdés ez. Amikor bűnről, szentségről beszélünk, akkor ott nem valami szervezési dologról beszélünk, hogy 9-kor kezdjünk, vagy délután hánykor jöjjünk az imaházba, nem ilyen szervezési dolgokról. Mert erről nem ír a Biblia, ebben van szabadságunk. De amikor bűnről beszél, hogy bűn van, testvér, az életedben, az életemben, akkor itt nagyon komolyan is, és az őrálló ezzel a komoly felelősségtudattal kell közelítse meg ezt a kérdést. Nem arról van itt szó tehát, hogy hát kivágjuk magunkat, felemeljük magunkat, hogy én bizony jól állok, és te ott vagy, és én előveszlek téged, vagy esetleg most végül is a kezembe kerültél, mert volt idő, amikor te szorongottál engem most végre, te jutottál oda, már alig várom, hogy mondjam meg. Alig várom, hogy gyűjjünk össze, hogy csapjak oda mindenki előtt. Hogy tudja meg mindenki, hogy te milyen ember vagy. Nem erről van szó itt. Nem erről van szó. Azzal a komoly, megfontolt, odaadó lelkületről a krisztusi indulattal kell ezt tenni. Az új szövetség azt mondja, hogy alázattal tegyed. Vigyázzál magadra. Nagyon komolyan tehát. Szeretettel. Példaadással, segítőkészséggel. Nem úgy mész oda, hogy testvér, én ezt elmondom neked, és akkor véged van. Nem, hát segíteni akarok. Jó lenne, ha hallgatnál rám. Beszélem, egyszer elmondom, 2-3-szor, ahányszor kell. Segíteni akarok. Nem egy monológ ez. Ez egy kommunikáció, beszélgetés a másik emberrel. Akarom hallani az ő véleményét, mit szól ehhez? Ez az indulat, ez a hozzáállás kell legyen. És hogyha ezt nem teszem, ha nem ilyen lelkület van bennem, akkor gond lehet. Tehát az Úr Jézus felhívja a figyelmünket, hogy ezt kell tenni. Hogy végeztem eddig ezt a szolgálatot? Mert az Úr megmondja, hogy ezután hogy kell ezt tenni. Befejezem azzal, hogy milyen eredménye van ennek az őrálló munkájának. Hát nagyon sok rétű ez az eredmény, és nem mindig úgy van az eredménye, hogy mi gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogyha megmondtuk és nem hallgatott, hát akkor az eredménytelen volt. Nem eredménytelen. Mert sajnos, hogy olyankor az az ember megkeménykedik, és az Isten tovább lép vele kapcsolatosan. Úgy olvastuk az igében, hogy az az ember meghal. A saját vétke miatt meg fog halni. Hogy lelkileg fog meghalni, vagy fizikailag is meghalhat az ilyen ember. Az Új Szövetségben Anániás és Szafira esetében ez történt. Lelkileg halottak voltak, bűnben voltak. Nem volt igazán kapcsolatuk az Istennel már. A szertartás, a külsőség megvolt, mert mentek a gyülekezetbe. Adakoztak és csináltak mindent, mindenki látta, hogy mit csinálnak. És amikor oda kerültek, hogy ők is tettek valamit, megkérdezte Péter, ennyiért? És akkor hazudnak. Már lelkileg halottak voltak, képesek voltak hazudni. És lehet, hogy valaki az intés, a figyelmeztetés után megkeményíti magát, de utána lép oda Isten. Utána szabadul fel az a szolgálat, amit mi emberek nem tudunk csinálni. Mi nem tudunk olyan szigorúak lenni, mint amilyen szigorú Isten. Mert azt mondja a Biblia, hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha az ember a bűnben él, megmakacsolja magát, megkeményíti a szívét, utána jön Isten. És azt mondja, na jó, te így, akkor én is így megyek hozzád. Te kemény vagy, akkor kemény módszereket használok. Makacs vagy, akkor én is így állok hozzá. A fáraó megkeményítette a szívét. Keményen bánt vele Isten. Hát ilyen az Isten? Nem így kell feltenni ezt a kérdést. Hanem, hogy mi milyenek vagyunk. Hát ott volt a figyelmeztetés. Hát ne ott vegyük, hogy megölte őket a veres tengerbe. 10 csapást adott, illetve 10 lehetőséget, legalább 10-et adott az Isten fáraónak, hogy közeledj már hozzám. Fedd észre, hogy lehet változni. Ilyen az Isten. És ha az ember mégse akar változni, akkor azt olvassuk, hogy Isten emésztő tűz. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És lehet, hogy ilyen szempontból elveszítettünk egy tagot. Gyülekezeti tag. Én nem megyek, akik így beszélnek velem. Mondta valaki, megmondták neki, hogy milyen bűn van az életében, így nem lehet tagja a gyülekezetnek. Na akkor én oda nem is megyek. Hogy így megmondják nekem a bűnt. Miféle dolog ez? Elveszítünk egy tagot. Talán valaki nem úrvacsorázhat. Kevesebben leszünk az úrvacsoránál. Így van. De Istent megengedjük, hogy dolgozzon. Dolgozhat. Mi úgy látjuk, hogy hát ez nem eredmény. Mert a számok kevesebbek, a statisztika mást mutat. De nézzük meg ezt az Isten szempontját. Hát lehet, hogy mielőtt sokan lennénk, kevesebben kell, hogy legyünk. Hogy azokat, akik vannak, akik vagyunk kevesebben, azokat Isten meg tudja áldani, azokat szaporítja Isten, akiket érdemes szaporítani. Mert hogy mindenféleképpen a nagy számokra és a növekedésre adjunk, Isten azt mondja, ne félj, te kicsinyálj. Hát miért kicsinyáról beszél? 12 tanítvány, vagy 70, vagy 500 atyafi, mikor az Úr Jézus a mennybe ment. Hát annyian voltak. Hát kicsi? Hát hogyha a világ népességet nézzük, akkor azt mondjuk kicsi nyáj. Sokan vannak ők, jól érzik magukat együtt. Lehetnének többen is. De vajon olyanok, hogy lehetnek többen? Úgy tud Isten munkálkodni bennük? És nem csak ez az isteni munka szabadul fel, hogy valaki intést kap, kikerül a kegyelmi szférából, és bekerül oda, azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak. kemény dolog ez. Nem csak erről van szó az őrállói szolgálatban. Mi ezt nem is mondjuk eredménynek, de bizony így is lehet mondani, mint ahogy mondta valaki, mi mikor evangelizálást tartunk, mind azt számoljuk, hogy vajon hányan döntöttek, hányan maradtak vissza, hányan nyújtották fel a kezüket. Lehet azt is eredménynek kell venni, hogy hányan utasították el? Hányan mondták azt, hogy nekem ez nem kell? Az nem eredmény? Hirdetve van az evangélium. Van, aki elfogadja, van, aki elutasítja. Mi azt látjuk eredménynek, hárman megtértek, vagy tízen keresztelkedtek, hű, de szép eredmény. Szép eredmény, hála jó Istennek. De az evangélium hirdetve van, és lehet, hogy vannak, akik megértették, és azt mondták, nekem ez nem kell. Sajnos, hogy megvan az embernek ez a szabadsága is. Ne játszunk ezzel a szabadsággal, mert amikor az ember itt elutasítja a kegyelmet, elutasítja az intő szót, bekerül egy olyan területbe, az Isten kezébe, amire azt mondja a Biblia, rettenetes dolog. Vigyázni kell. Kedves fiatalok, vagy kedves testvérek, akik rendszeresen jövünk a gyülekezetbe, hallgatjuk az Isten igéjét, nagy kegyelem ez. De veszélyes is. Számon fogja kérni Isten. Ott voltál és hallottad. Többet vár az Úr tőlünk, mert több adatok. Ugyanakkor ez az őrálló szolgálat, testvéreim, ha eredményekről vagy következményekről beszélünk, a gyülekezet egységét is eredményezi. Mert arról van szó, hogy mi egyek vagyunk, egyet látunk a bűnnel kapcsolatosan. A veszélyt mindenki veszélynek látja. Nem mondjuk az, oh, hát ez most nem veszély. Ez most nem probléma. A bűn, az mindig veszélyes. Akármilyen korban, akármilyen formákat ölt, az mindig veszélyes. És hogyha mi egyet látunk ezzel kapcsolatosan, és elhatároljuk magunkat a bűntől, és eldöntjük magunkban, hogy én törekedni fogok a szentségre, odafigyelek ezekre a figyelmeztetésekre, amit a testvérek mondanak, akkor a gyülekezet megerősödhet az egységben. Megtérés is lehet az őrálló szolgálatának a következménye, mert úgy olvastuk itt, hogy ha hallgat rád, hát megvan ez a lehetőség is. Hála a jó Istennek! Nem úgy mondja a jó Isten, ha vétkeztél, akkor kész. Veled már nem foglalkozok, már kiestél a kegyelemből, nem? Van lehetőség. Akármilyen nagy bűnben, akármilyen sok bűne van valakinek, van lehetőség, akármilyen kemény a szív, az Isten össze tudja törni. És ez is lehet eredménye. Tehát higgyünk, bízzunk és reméljünk ebben. Ugyanakkor, testvéreim, az az őrálló szabadulása, vagy felszabadulása is. Ez is egy eredmény. Azt mondja, hogy te a te lelkedet megmentetted. Ugye az az ember hogy dönt, hogy elfogadja, vagy nem fogadja, ez egy kérdés. Ez az ő döntése. De az, hogy te elmondtad, ez nagyon jól tetted, és megmentetted a te lelkedet. Vajon, testvéreim, nem azért van sokszor megkötözöttség bennünk hívőkben, mert nem végezzük ezt a szolgálatot? Mert nyomja, mint teher nyomja ez a felelősség a vállunkat, de ha nem nekem adatott ez, nem én kell végezzem ezt a feladatot. Nézzük meg, még az Ószövetségben is Isten azt mondta, a Mózes harmadik könyvéből szeretnék idézni, a 19. rész, 17. versét. Ne gyűlöld a te atyád, fiád szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Amikor megfeddem, megintem az én felebarátom a testvéremet, szeretetről teszek bizonyságot. Én szeretlek téged. Mert itt arról van, hogy ne gyűlöld. Hát hogyha nem intem meg, én gyűlölöm testvérem. És ugyanakkor teherként nehezedik ez rám. Hogy én tudom, nem mondtam meg, és ez bánt, ez emészt. És én azért gondolom, hogy tud ő ilyen lenni? Miért nem látja meg? És mondom, és rá akarom helyezni a terhet, de tulajdonképpen a terh és a felelősség rajtam van. És hogyha meginteném, felszabadul a lélek. Miért van az, hogy sokszor nem tudunk felszabadultan imádkozni? Vagy énekel? Valami feszültség van. Miért? Mert nyomja a lelkemet ez. Nem végeztem el a feladatot. Pedig ha tenném, akkor felszabadulna a lelkem. Megmenteném a lelkemet sok megkötözöttségtől. Testvéreim, gondoljuk át ezeket a dolgokat. És ahogy kezdtem az ige hirdetést, az Úr Jézus Krisztus, a mi hadvezérünk itt van, és azt mondja, állj be ebbe a munkába. Állj be, nagy szeretettel kér. Nagy szeretettel. Nagyon boldogtalan az a katona, az a tag ebbe a hadseregbe, aki nem akar végezni feladatot. Az nagyon könnyen meg lesz sebesülve. Aki nem fogadja el a parancsnoknak a törvényeit, aki nem akar beállni oda a sorba, annak az embernek nagy veszélybe van az élete. Ne legyünk ilyenek senki. Álljunk be az őrállói szolgálatba. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te vagy a mi vezérünk, de édesatyánk is, és nagyon szeretsz bennünket, és azt akarod, hogy törvényeid és akaratod szerint éljünk. Köszönjük, hogy egyek lehetünk veled és egymással is. Köszönjük a gyülekezetet, a Te népedet. Köszönjük, hogy tagjai lehetünk, és köszönjük, hogy nagyon sok áldást kaphatunk így. Add, hogy mindnyájan megtaláljuk a helyünket. Ne legyünk csellengők, olyanok, Urunk, akik megszökünk a helyünkről, vagy a gyülekezetből, és bűnös utakra térünk, őrizd meg ettől, még ezekben a napokban is, Uram, és azért imádkozunk, hogy segíts meg, hogy minnyájan tudjuk elvégezni azt a feladatot, amit ránk bíztál. Kérünk, hogy hadd lássuk azt meg, ha vannak olyanok, akik még nem találták meg a helyüket, kérünk, hogy munkálkodjál az életükben, és segíts meg, Uram, hogy egységben, szeretetben tudjunk előre haladni, Uram, hogy a Te neved megdicsőjön, és minél többen megismerjenek Téged. Hallgass meg, és adj áldást az életünkben, az Úr Jézus nevében, Istenünk, Atyánk. Amen.